Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. A mai adásban Rákóczi Feri műsorvezetővel beszélgetek lakóautós élményeikről. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de mintha megint divat lenne ez a fajta utazás. Hogy ne menjünk messzire, testvérem mégis a fél nyarat lakóautózással töltötték. Felnőtt koromban eddig ez nekem kimaradt, bár gyermekkoromban családdal voltunk lakókocsizni. Arról viszont csak annyi emlékem van, hogy mindig macera volt vele parkolni. Tolatáskor például valakinek a Dacia és a lakókocsi közé kellett állnia, és egy kart megemelnie, különben nem ment a hátramenet. Remélyába a szocialista ipar oda tette magát. De nem szidomám őket, egy másik akkori csoda járgánnyal egészen a Jugó tengerpartig jutottunk. Fényvázas NSK sátorral, kempingfőzővel, meg minden felszereléssel megpakolva, négyen, egy trabanttal. El nem tudom képzelni, hogy hogy fértünk be, amikor ma ketten egy kétszer akkora autót tele tudunk pakolni, úgyhogy nem sátrazni, hanem apartmanba megyünk. De hát, ezek a szocialista világ megmagyarázhatatlan rejtélyei. A világ azóta viszont már rengeteget változott, és már a hotelszobákat megszégyenítő luxusban utazhatunk egy lakóautóval. Mielőtt viszont belevágunk, egy rövid emlékeztető. Te is tehetsz azért, hogy a podcast a jövőben is rendszeresen és zökkenőmentesen érkezzen. Amennyiben értéket teremtek számodra, és lehetőséged van rá, támogasd a műsort Patreonon keresztül. Cserébe extra tartalmat kapsz, mint például ennek az interjúnak a kibővített változata. Részletek a patreon.com/utazási podcast címen. Ennyit a kötelező dolgokról, most viszont már indulhat a műsor.
Feri, hát mi nem először találkozunk.
Nem, hála jó
Istennek. Elmeséled, hogy honnan ismerjük egymást?
A rádióadásból, ti ugye bejöttetek azzal a filmmel, ami azóta követtem a kis, hogy is mondjam, történetét és sztoriát, és hát gyakorlatilag román nyertétek már magatokat mindennel, és ott egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, én el is kezdtem követni a ti munkásságotokat, úgyhogy az volt az első ilyen találkozásunk. Igen. Ja, én szeretem az őrülteket, ti meg azok vagytok, úgyhogy... Úgyhogy ide is most is szívesen jöttem. Hello, hallgatók. Hallgatóknak hívjuk azokat, akik a poszkát? Nyilván, hiszen hallgatjátok.
Igen, igen. És akkor elmesélted, hogy ti is voltatok Elefánt parkban.
Így van.
Viszont nem volt lehetőség, hogy erről mesélj, mert ott mi meséltünk, úgyhogy erre azért egy kicsit kíváncsi lennék, mielőtt rákanyarodunk a lakóautós életre.
Életünk egyik legjobb nyaralása, szoktam volt mondani, a velem az a baj, hogy én mindegyikre ezt mondom. Azért, mert mi egy olyan család vagyunk, akiket nem feszélyez semmi, nem befolyásol semmi. Tehát ha én benézek egy szállást, általában az van, hogy így közösen kinézünk valamit, és akkor azt apa megvalósítja. Tehát, hogy mi nem utazási irodával megyünk, mi nem közös utazáson megyünk, hanem akkor én lefoglalom a repjegyeket, kinézem a programot, megnézem, hogy mit akarunk megnézni, azt eldöntjük közösen, lefoglalom a jegyeket, és a többi. Keresek guide-ot, ha olyan a hely. És hogy azért mondom mindegyikre, hogy a legjobb, vagy hogy jó, hogy én még nem voltam rossz nyaraláson a családdal, mert mondjuk a közös nyaralásnak van egy sarokpontja, hogy szeresd azokat, akivel mész. Hát hála Istennek, igen, ez még nálunk megvan, a béka irányában is, meg a két gyerek irányában is, és ha nálunk mondjuk esik az eső, vagy nem olyan lett a szállás, akkor röhögünk rajta egyet, hogy ez van, ebből hozzuk ki a legtöbbet. Na és akkor elérkeztünk odáig, hogy legyen Sri Lanka, hogy azt mi nagyon izgatott az egész, jókat olvastam, hogy milyen óriási kaják vannak, nagyszerű látnivalók, van óceán, lehet azt is a végén egy ilyen 2-3 napot ott letáborozunk, és ennek az első etapja volt ez a bizonyos elefánt mentős hely, fogalmazunk etikus park. Így. Etikus park, így van, ahol mi bent aludtunk a parkban, tehát a reggeli elefánt... Képzeld el, de úgy, hogy a reggeli elefánt fürdetés az életem legjobb képe, megmutatnám nektek, de nem látszik egy ilyen podcastben, készült ott, ugyanis a szállásunkon kimentél az erkélyre, és az alattad lévő folyóban fürdették előttünk az elefántokat, még akkor, amikor senki más nem engedtek be a parkba. De hogy mi ugye ott keltünk föl, és egyébként hozták az elefántokat. És hát ez egy ilyen bődületes nagy élmény volt. A srácok érted kint lógtak az erkélyen, hogy apa, akkor dobálhatunk-e banánt, meg kókuszdiót, meg konyhabútort, meg amit találunk. És hát az valami bődületes élmény volt. Tehát az összes tudott klasszik szivatással, amivel a turistát átverik, hogy így böki meg az elefántot, akkor lespriccel téged, na de hát miért ne spriccelne, tök vicces volt. És hogy ott álltunk egy ilyen nem tudom hány tonnás jószág előtt, aki belefeküdt a folyó vizébe, és egy ilyen kókuszdió darabbal elkezdődött masszírozni, és látod a szemét, ahogy rád néz, hogy ő ezt imádja. Szóval, hogy földön túli borzongató élmény, de ehhez a Sri Lankai utazáshoz tartozik egy másik élményem is, amit ma már nem tennék meg. Jelesül az például, hogy én bevallom nektek, lehet ezért savazni bennünket, de mondjuk két csillogó tekintetű gyereknek viszonylag nehéz így ezt elmondani, meg magam se voltam tisztában vele.
És hogy, ez nagyon nagy különbség, igen, hogy nem tudtál
róla. Nem tudtam róla, hogy mi nem tettünk jót akkor, amikor befizettünk egy elefántologálásra, nem tudom, hogy hogy van. Hogy biztosan erre valami rendes szó, és fölültünk egy elefánt hátára, aki láthatóan nem volt rosszul tartva. Láthatóan pont tette erre, hogy ül négy ember az ő hátán, vidáman sétált jobbra-balra, és azt gondoltuk, hogy tulajdonképpen ezzel mi jót teszünk, kifizettük azt a pénzt, amit kértek, ebből az elefántnak lesz ennivalója, ha beteg, akkor a gazdája gyógyszert vesz neki, hát na gyerekek, milyen szuper, mégis ezt is kipróbáltuk, óriási élmény volt. És én ezt ki is tettem, hiszem Facebookra vagy Instára, már nem emlékszem, és nekem az első pofon az ott jött, hogy a irgalmatlan komment mennyiség.
Kaptál?
Igen, amivel én nem nagyon szoktam törődni, tudod?
Tehát, de sok volt ez?
De így viszonylag sok volt, aki megírta, hogy na, akkor most tudod-e, hogy ti mit csináltatok, meg minden, és akkor úgy el is gondolkodtam rajta, hogy ebben mi van, mi nincs. Mi, akik így viszonylag elől vagyunk, és tudod, ha mi kiteszünk valamit, akkor a sok emberhez elér. Kétféle dolog van, vagy valaki begörcsöl ezen a kommentáradaton, és egyesével elkezd írni, vagy van, aki például én is vagyok, akit igazából nem nagyon hat meg, átnézem, de én nem kezdek el mindenkinek válaszolni, én nem kezdek el győzködni mindenkit a magam igazáról, érted? Ha tetszik, tetszik, ha nem tetszik, nem tetszik. De ott azért ez így megérintett, hogy micsoda hülye vagyok, és ezt így megcsináltam, és akkor azt én ezt le is vettem, meg ott írtam pár embernek, hogy bocs, öreg, nem tudtuk, én azt hittem, hogy jót teszek ezzel, és utána jöttetek ti, amikor ugye elmondtátok, hogy ez a sztori tulajdonképpen hogy van. És így utólag már végig gondolva, meg veletek beszélgetve már látod, hogy...
Ha kapsz egy cikrát, akkor már összerakod a
akkor összerakod, persze.
Egyébként nem.
Ja, egyébként meg nem, mert tök olyan, mint hogy itthon meglovagolnak az emberek, gondolnád te. Úgyhogy az nekem nagy tanulság volt, de Sri Lanka az egyébként csodálatos, zseniális hely, mindenkinek javaslom. Ne akkor menjetek, amikor mi voltunk, mert ugyanis mi húsvétkor voltunk. Ha emlékeztek rá, akkor volt ugye az öngyilkos merénylet. De maga az ország tényleg egy csoda. Tényleg egy csoda. Úgyhogy jó volt. Na hát így jártam az elefánt fürdetéssel, az még oké. Okay. Ma már tudod, az elefántra ülés meg nem oké. Okay. Vagy nem biztos, hogy nem oké, de most már tudom, hogy nekem nem az.
Úgyhogy aki nem látta, nézze meg a filmet, meg egyébként a fotódat is meg tudjuk mutatni, mert az ilyen fotókat, amiről beszélünk, azt meg szoktuk osztani a belső zárcsoportban. Úgyhogy azt felrakjuk. Na de hogy miért is jöttél ma? Az a lakókocsizás.
Lakóautózás.
Bocsánat, igen.
Húj, vigyázz be itt, hogyha ezt most hallgatják a lakótársak, óriásira ki leszel csinálva.
Lakóautózás, igen, lakóautózás. Mert hogy te meséltél is erről a rádióban, illetve ha valaki követ Instagramon, akkor szoktatok erről posztolni. Nyáron például Albániába voltatok.
Óriási volt.
De nem itt kezdtétek.
Nem itt kezdtétek.
Olaszországba kezdtétek?
Hát egy ilyen túrával kezdtük, csak gyorsan, hogy a képbe kerüljenek a népek, hogy ugye a kocsi az, ami egy ilyen utánfutó, és autóval húzod, a lakó autó meg az, ami önjáró, tehát van benne egy motor.
Ezt úgyis kivágjuk, úgyhogy tök
minden. Ja, jó, tehát hogy hibáztál, ezt úgyis kivágjuk, világos. Akkor adtam most a kakinak egy pofont. Úgy jött a dolog, hogy mi a BK-val, már évek óta a BK meg az én párom, a BK-val mi ezt nagyon régóta terveztük, csak mindig valahogy máshogy jött ki a lépés.
Tehát nagyon sok ember tervezi. És így, nem jutsz el odáig addig a pontig, hogy azt mondd, hogy én most megnézem, bérlek egyet, stb.
Na mondom, hogy miért nem. Mert mindenkiben van egy félsz, hogy ez komfortban milyen. Mindenkiben van egy félsz, hogy ez egy rohadt nagy cucc, mi egy 7,5 méteressel voltunk, egy rohadt nagy cucc, amit vezetni kell. Mindenkiben van egy félsz, hogy kibérelem 2 hétre, és a második nap a halálba kívánom az egészet, akkor úristen, mi lesz? Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy csináld azt, hogy itthon kibéred egy hétvégére, péntektől vasárnapig próbáljátok ki. Ha nektek való is megszeretitek, akkor azt mondod, hogy oké, tovább bérlem, vagy majd kibérlem máskor. Ha meg nem, akkor na bum, elbuktál egy hétvégét, max szombat reggel hazajössz, érted, és leteszed az udvarba, megvárod, amíg eljönnek érte, vagy visszaviszed.
2 nap alatt kiderül? Szerinted?
Ki? Szerintem ki. Uh-huh. Ja, biztos, hogy ki. Egyrészt kell hozzá szeretni a másikat. Mert hogy
nem zárva.
Igen, nem nagyon van ugye elmenekülési útvonal, főleg utazás közben. Aztán már ha megérkeztél valahova és letelepíted a cuccot, ami pont egyébként 2 perc, 30 másodperc áramot, vizet csinálni, kihúzni az Omnistort, hogy hívják ezt, napernyőt, fölállítani a bútorokat, tehát nem egy nagy sztori a dolog, akkor már ugye viszonylag szabad, de azért a maga a lakótér is behatárolt. Tudod? Tehát, hogy ott az van, hogyha egy öltözik, akkor a másik kicsit arrébb megy, vagy kijön, vagy ilyesmi. Ha meg 4 vannak benne, mi szoktunk, akkor ez mindig egy izgalmas dolog, hogy ki hol alszik, mit csinál. De például nekem a legnagyobb pozitívuma a sztorinak az, hogy ez család csinálásra, ez rohadt jó. Ugyanis, ami összehozza, igen, tehát ezt akkor jobban megpróbálom elmondani, összekovácsolásra, amivel nálunk egyébként nem volt gond, de például az, hogy leosztod a feladatokat. Tök jó. Mindenkinek megvan a sajátja, hogy akkor a muki a lányom az mosogat, a soma a szartartályt már kiviszik. Egyedül, bocsánat, így hívják a kakitartályt, amiben semmi megbotránkoztató nincs, mert egy zöld folyadékot fogsz belőle kijönteni, ami nem büdös, nem izé. Ő segít fölállítani kint a kerti bútort, a béka díszít, és nyilván 600 ilyen lámpával vonulunk föl állandóan mindenhova. Értetted, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon jó, ami már a második, harmadik napra beáll, hogy
és még élvezik a feladata. Is.
Igen, és élvezed. Azért élvezed, mert tevőlegesen része vagy valaminek, ami jó. Nyaralás, így hívják, és te is fontos vagy benne. Nem az van, hogy apámék elvisznek valahova, és nekem ott jó lesz, vagy nem lesz jó, hanem, hogy együtt elmegyünk valahova, és csinálunk valamit együtt. Uh-huh. És ez szerintem az egyik legzseniálisabb dolog benne.
De és mondjuk otthon ugyanilyen lelkesedéssel viszik ki a szemetet?
Egyébként igen. Igen. Igen, igen. Nálunk azért vannak szabályok mindenben, és akkor ott is próbáljuk megtartani, de ha ez a nyaralással van fűszerezve, akkor az egyébként egy plusz benne. Meg aztán ezt haza is tudod hozni, ezt a dolgot. Mi nagyon sokat vagyunk úgy aktívan együtt egyébként is, hogy nem ilyen tévébambulósok vagyunk, hanem vagy megyünk kirándulás, vagy társasjáték otthonánk, minden este közös a vacsora, kívül, amikor apa nem valami hülye helyen van, akkor ők hárman vannak, de ha mindenki otthon van, tehát nincs olyan, hogy én most éhes vagyok, eszem valamit, aztán meg te. Az egy ilyen szent dolog, tévé, rádió, minden kikapcsol, és akkor ott mi átbeszélünk mindent. Ez ugyanígy történik lakóautózásnál is. Fie, marha jó, ebben van egy grill ugyanis, például egy kinti. Ugye ebben van 2 nagy gázpalack ezekben a lakóautókban, amire így kívülről rá tudsz csattintani egy csővel, meggyújtod a gát, és meg grillezed ott a piacon, vagy a boltba vett kolbászokat, húsokat, zöldségeket, akármit. És ez a szent vacsora szokás, ez még annyival is bővül, hogy itt megint mindenki tevékeny lesz benne. Szóval óriási. Na visszatérve az elsőre, hogy nagyon régóta tervezgettük, és akkor mondtuk, hogy oké, legyen. Az első ilyenünk az ugye 1 hetes volt, meg ami előtte van szombat-vasárnap, és akkor mi azt a klasszikus dolgot választottuk, hogy nem elmegyünk vele valahova, letesszük, ott vagyunk 2 hétig, és visszajövünk, mert szerintem arra igazából nem jó. Igen. Hogy ebbe igazán a mozgás a lényeg, tehát az volt a terv, hogy nincs terv. Tehát az volt a terv, hogy nincs terv, de induljunk el, és akkor elmentünk.
Földrajzilag belőttétek,
hogy persze, hogy mit akarunk körülbelül, azt tudtuk, de hogy nincsenek nagy elvárásaink, ki akarjuk próbálni, és élvezni akarjuk. Úgyhogy az első nap elmentünk, mi ugye a Velencei tónál lakunk, és elmentünk egészen Balaton-Szemesig, a óriási távot tettünk meg, ez nem tudom, 100 kilométer, ahol nekünk van egy havenunk, kocsmával egyetemben, ott ugye elnyírtuk magunkat este, biztos, ami biztos, hogy kipróbáljuk egyáltalán, hogy milyen az együtt aludni, hogy kell ott fölállítani, a mit tényleg, parádésen sikerült a dolog, és másnap tovább indultunk, irány Szlovénia, szlovén tengerpart, oda kimentünk, megnéztük, aludtunk egyet. Átmentünk másnap reggel, átmentünk Triestbe, hogy na, akkor ez városban hogy működik, mi meg akarjuk nézni a várost. A legnagyobb ellenérv a lakóautózással kapcsolatosan, hogy elmész valahova, de ott nem lesz mozgástered, tehát ott kell legyél. Na már most mondom, hogy ezek a lakóautók akkorák, hogy egyrészt van, hátul lehet biciklitartót kérni, ahol fölpatintod a négy bringát, de van egy úgynevezett garázs a leghátuljába, ami elképzelhetetlen méretű. Tehát, hogy ott egy teljes komplett kemping szett van, van benne irgalmatlan mennyiségű vizet pakoltunk be, kajákat, és még a négy biciklit is, tehát, hogy így tökre elfért. És akkor mondom, mindjárt, ha bementünk Triestbe, hát van egy zseniális applikáció, ami azt segíti, hogy te arra így ráböksz, és megmondja, hogy te hol tudsz hivatalosan lakóautóval parkolni, mert még mondom.
Nem úgy működik, hogy csak leállsz valahol.
Hát meg nem is tudsz, most gondolj bele, hogy igen, hogy Budapesten most ez a seggel beállok ez a halszálkás parkolásba, amit én megőrülök, mert ha észrevetted a lukat, továbbmész, akkor hülye biztos, hogy rád jön mögötted, hiába indexesz, hogy ide be akarok. Na mindegy, oké, nem erről szól a kis beszélgetésünk, de nem fér be a 7,5 méteres cucc, és akkor van egy applikáció, ahol egyébként maguk a városok is segítenek, de egymás között az összes lakóautós nyomja az infókat, hogy gyerekek, itt lehetett aludni, itt tudtam áramot kapni, meg vizet, itt van nagyon jó kemping, ahol direkt van a lakóautósoknak a WC leeresztő, a vízfeltöltő, az akármicsoda, és tök jó. Na, mi letöltöttük ezt az a neve, hogy Park for Night, egyébként ingyenes a dolog, ha extrázni akarsz, akkor kérnek valami kis pénzt érte, és megnéztük, hogy hol lehet, gyakorlatilag Triest kellős közepén tudod letenni ez alapján. Na most ezért szoktam mondani, hogy nyaralni illik okosan, mert ha például én enélkül megyek oda, akkor egy darabig járkálok Triestben, és azt mondom, hogy nem tudom letenni sehol a ízét, hagyjuk a francba az egész, a gyerekek, menjünk tovább. És nem nézzük meg az egyébként gyönyörű várost, figyelj, szédületesen jó, gyakorlatilag egy köpésre van, tehát egy hétvégére is érdemes elmenni, kicsit olasz, kicsit horvát, kicsit szlovén, kicsit minden az egész, tehát hogy egy ilyen nagyon jó keverék. Oké, letettük a kocsit, megnéztük akármi, és kimentünk. Na, elérkeztünk így több állomással Grádóig. Grádóra tessék rákeresni, kedves érdeklődő internet hallgatók, mert ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy a Kis Velence abból a szempontból, egyébként Velence alatt van, vagy így visszafelé pár kilométerrel, építészetileg meg nincs annyi víz, de ugyanúgy van egy csomó kis csatorna benne. Na most a grádói kemping az nem Grádóban van, hanem Grádó mellett, ahova mi letettük a gépjárművet, bekötöttük a vizeket, villanyokat, oké, minden, hanem menjünk város nézni, fölültünk a biciklire, és olyan kerékpárúton, hogy besírtál, érted, 20 perc alatt benn voltál a városba, ettél, ittál, megnézted, lezártad a bicikliget, senki hozzá nem nyúlt, és visszafelé pedig a vaksötét éjszakában visszatekertünk, az egyébként kivilágított, kiváló minőségű.
Kivilágított?
Persze. Ezek tudnak, ezek a fiúk ott odakint, kivilágított, kiváló minőségű kerékpár úton, és akkor ezzel már is választ adok azoknak, akik azt mondják, hogy nem jó, mert nincs mozgástered, hogy de van mozgástered, föl lehet szállni a helyi közlekedésre, mondjuk ez most így a covidos csapkodós isten nyilában nem biztos, hogy oké, de a bringázás az egy fantasztikus lehetőség, hogy magad körül akár egy 50 kilométeres kört is, érted, bármerre el tudsz menni. Oké, megnéztük Grádót, tovább mentünk, és kérlek szépen eljutottunk Velencéig, ahol
Velencéről Velencébe.
Velencéből, ez is volt a túránk neve, Velencéből Velencébe, vagy Velencéről Velencébe. A béka szokta ezeket a kreatív dolgokat kitalálni, úgyhogy ezt ő mondta. Ahol mi úgy aludtunk, hogy annál jobban akkor tudsz aludni, ha a városban bérelsz magadnak szállást, ami irgalmatlan pénzben lakni, hogy mi a híd lábánál, ugyanis ott van egy kemping. olyan kemping, hogy sírtál, tehát tényleg isten, ilyen gyönyörű, tiszta fürdő, még egy volt egy ilyen vizes akármicsoda is benne, ahol a kölykök tudtak ugrálni egy kicsit a medencébe, és azért fizettünk azt hiszem 10 eurót.
Az egész placért, szörviszért,
mindenért. Azért mindenért, áramért, vízért, tessék, jó napot kívánok. Kisétáltál, vagy átsétáltál a nagy bevezető hídon, vagy felszálltál ott egy buszra, ami bevitt oda az első térig, ameddig be lehetett kocsival menni. Úgyhogy ez volt, azt megnéztük, utána mentünk még egy Trevizót, az is egy csoda, érdemes megnézni. Visszamentünk még Horvátországba 2 napra, és onnan jöttünk haza. Nekünk ez volt az első, ez volt a szüzességünk elvesztése, és egyben a szerelmünk napja is, már nem egymással, hanem a lakóautóval. Imádjuk.
Emlékszel az első éjszakátokra?
Persze. Persze.
Az így megmarad? Az első az egy emlék?
Szerintem
emlék?
Igen, meg ugye mi, nekünk nincs saját lakókocsink, ezért mindig mással megyünk, másfajtával, és akkor ott is például már tök jó, hogy ilyen megy ilyen hasonlítgatás, hogy emlékszel az elsőbe, ez olyan, mint az első szerelem egyébként, hogy az elsőbe ez mennyivel sokkal jobban volt. Á, nem, mert ez most tényleg ez sokkal praktikusabb, hogy ez így nyílik, nem úgy nyílik. Az ágy például abban olyan volt, hogy a hátsó ágy az 2 oldalt, ugye egy ilyen nagy francia ágy, és a közepére ide az elejére be lehetett tenni még egy plusz szivacsot, akkor tényleg gyakorlatilag 4-en elfértünk volna rajta, és amivel meg mondjuk most mentünk, annak olyan volt, hogy 2 oldalt az ágy köré be lehetett menni. Ott az egy kicsit szűkebb volt. Hogy az első jobb? Nem, ez sokkal jobb, mert ide lehet menni, és itt még föl tud tenni a ruhádat. Mindenütt vannak pakolórekeszek egy ilyenbe, az önmagába fölfedezni, érted, hogy mit, hova tudsz eltenni. Plusz, ha már pakolás, amikor ilyen túrára mész, hogy minden nap máshol vagy, vagy mondjuk 2 naponta máshol vagy, annak ugye az a hátránya van, hogy a kocsival mész, hogy fölviszed a bőröndödet, kipakolod a másnapi gatyádat, a fogkefédet, amit, oké, másnap összepakolsz, leviszed a bőröndödet, tovább mész, fölviszed a szállásra, kipakolod a... Itt meg nincs ilyen. Itt egy berendezett lakás megy veled együtt, ahol minden ott van. Tudsz főzni, tudsz fürdeni, tudsz vécére menni. Ez óriási. Nagyon jó.
Megvan a kedvenc autó? Vagy nem lehet ilyet mondani, mert hogy mindegyikben van valami kompromisszum, amit a hely miatt hoznak, vagy az egyikben ez a nagyobb, a másikban az a nagyobb.
Persze, persze. Meg ha sajátot veszel, akkor ott ma már szerintem szinte nincs lehetetlen. Pénz kérdése, hogy mit tudsz beletenni. Nem mentünk még egyszer sem olyannal, amire azt mondtuk volna, hogy na ezzel mi soha többet, de van közte kedvenc. A kedvencünk az egyébként az első, amivel voltunk. Az
akkor
első.
Hát akkor lehet, hogy tényleg az első szerelem az valószínűleg
az is. Igen, hogy az első élmény is benne van. Persze, hogy abban volt az első élményed, akkor picit jobban szerelmes vagy belé, de nem voltunk még, mondom, olyannal, amire azt mondtuk, hogy na ezt nem kérjük többet.
És alvással nem is volt gond?
Ja,
első
nem.
Pillanattól.
Eleget kell inni este, és akkor. Ja. De nem. Mi nem vagyunk egy macerásak, tehát hogy az én 2 gyerekem úgy nőtt föl, hogy Somi 6 hónapos volt, hogy először utazott velünk, azt hiszem Athénba mentünk, és ott voltunk érted 5 napot, vittük a hordozóba, úgy másztuk meg az Akropoliszt, aludt. A Panyesz 2 éves volt az első ilyen nagyobb nála, Rómába, érted, mi minden este éttermeztünk, és ő édesen aludt egy babakocsiba. Úgy mentünk végig a Vatikánon, a Vatikáni Múzeumon, hogy egy darabig ott nyilván ő gügyögött, néződött, aztán benyomta a szundit. Nem vagyunk egy ilyen ideges családi alvás szempontjából. Azt szoktam mondani, hogy amíg nem lőnek ránk, tehát ha csak úgy lőnek, az nem baj, amíg nem rá, addig én tudok aludni, és a család is ilyen. Tehát, hogy nem nagyon volt az, hogy nem tudok elaludni.
Ez tök jó.
Tök kényelmes. Figyelj, ezek olyan ágyak vannak benne, hogy a szivacs maga az is marha jó, de az alatt van még egy ilyen nagyon érdekes, ilyen tappancsokból álló réteg. És az tök ugyanazt hozza, mintha te egy szuper kényelmes ágyon tudnál aludni. Uh-huh. Úgyhogy működő a dolog.
Uh-huh. És amikor elindultatok, azért nektek meg kellett tanulni egy csomó dolgot, hogy hogyan kell vizet bekötni, hol fogjátok a WC-t leengedni, hogy mondjuk hogyan kell ezt vezetni. Ez így egyből ment és
működött? A vezetés azért ment, mert én nagyon sokat jártam ilyen mikrobusszal. Aha. Tudod?
És az segít, persze.
Úgy segít, de majd erre mindjárt mondok neked egy sztorit ezzel a vezetési üggyel. Maga, hogy mit hova kötsz, mi hogy működik, mit nyitsz ki, mit csuksz be, az azt hiszem egy 12,5 perces oktatás keretein ennyi? Belül zajlott.
Omnisztor, itt nyitod, ott ezért bedugod ki.
Ha nem vagy sík hülye, akkor magadtól is rájössz, csak egy kicsit hosszabb, de mondom, jött a csávó, aki hozta nekünk, drága, győző, fantasztikus férfi állat, érted? Elmondta, hogy mi van itt, így néz ki, ha ezt megnyomod, akkor kijön a lépcső, ha ezt nyomod meg, akkor leereszted a szennyes vizet, ha itt tekered ki, akkor kijön az Omnistor, itt a bútor, állítottam már főkerti bútort, állítottam, akkor ezt is föl tudod állítani, semmi bonyolult nincs benne. Úgyhogy plusz az ilyen bérléseknél egyébként óriási asszisztansz van mögötted. Tehát ha bármi olyan történik, amit nem tudsz megoldani, akkor egy mindig telefonálhatsz, és ha meg úgy robban le az autó, vagy úgy töröd össze, akkor meg jönnek érted. Tudod, hogy olyan nagy izén nincsen belőle. Úgyhogy nekem nem volt benne semmi, de tavaly nyáron kitaláltunk, egy óriási ötlete volt az én drága fiamnak, 11 éves Soba nevű ember, aki azt mondta, hogy apa, mi lenne, hogyha a Passau Bécs kerékpár túrát mi megcsinálnánk. Hát mondom, ez az én gyerekem, óriási. Mondom, fasza lesz, menjünk. És hogy akkor van olyan túra, hogy elmész Passauba valamivel, fölülsz a bringára, elviszik a csomagodat reggel, megmondod, hogy hol a szállásod, leteszik, ott vár az ajtóba. Tehát nem az van, hogy egy ilyen szenvedés, érted, hogy 30 kiló pakkal kell menned, hanem egy kis hátizsákot fölraksz magadra, benne van egy esőkabát, tücsücsű, ami kell, és ott vár a csomag a szálláson. Vagy ugye sátor, és akkor visszük az egész motyót, ez is terve volt, meg minden terve volt, csak közben jött ez a covidos sztori, és azt mondta a Béka, hogy ő nem nagyon akar így tömegszálláson menni. Mi van, ha lakóautózunk? Mondtam, hogy marha jó, csak nem tudok egyszerre. Tehát, hogy vagy a bringázás, vagy a lakóautózás, én pedig bringázni akarom a gyerekeimmel, érted? És mondta, hogy akkor majd ő hozza a lakóautót. Oké. Megérkezett a lakóautó. Mondtam, hogy akkor itt a lehetőség, hogy legalább egy kicsit gyakoroljunk. Még hozzáteszem, hogy zseniálisan vezet a csajom, tehát hogy így én bíztam ebben az egész sztoriban. Beült, beállítottuk tükrök, akármicsoda. Ráadásul ő ugye régen nagyon sokat vezetett kéziváltót, sőt ő volt az a csaj, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy ő automata autót vezet, az nem való, az csak a senki háziaknak. Aztán mikor beleült és rájött, hogy ugye a városban az a legnagyobb zseniálitás, hogy nem kell neked állandóan kézi munkázni, akkor átszokott, de ez már jó régen volt, és ugye mondtam, hogy hát ez nem automata, ami most nálunk van. Oké. Udvarba megfordult, tükörből tolatás, azt mondja, mehetünk. Kész, ennyi. Meg vagyok. Úgy jöttünk végig, hogy ki én vezettem Passauig, ott megaludtunk, ott a fiam sikeresen bezárta az autókulcsot a hátsó garázsba, azt hiszem 200 euró volt az, hogy föltörjék a garázs, nem érdekes. Majd elmesélem, ha kíváncsi vagy rá. És onnantól kezdve úgy mentünk, hogy mi fölültünk reggel a bringára, letekertünk 50-70 kilométert a két gyerekkel, a Béka szépen hozta a lakóautót, megbeszéltük középen, 30 kilométernél van egy ebéd, ott találkozunk, odaállt, megkajáztunk, kicsit elbóckodtunk, mire beértünk a késő délután a megbeszélt kempingbe, addigra a Béka már vízbe kötve, árambe kötve, Omnistor kiengedve, vacsorával várt bennünket.
Egyedül föl mindent.
De mindent, persze. Hogy ez nem egy agysebészet, érted? Hanem ez szerintem bárki meg tudja csinálni. Először be vagy tőle egy kicsit csokizva, hogy ez egy 7,5 méteres szörny, meg minden. De hogy egyébként ezeket marha jó vezetni. Nagyon magasan ülsz, egy kicsit kamionos ízét tudod, kényelmes. Sokkal jobban látszik például az eleje a kocsinak, mint egy személyautónak, ahol ott az aoszlop izé kitakar, nem tudod, hogy már most odaért a falhoz, vagy nem ért oda az eleje, itt látod, mert ugye ott van közvetlenül előtted, hátul meg csipog, hát most meg van kamera. Szóval nem egy ilyen megvalósíthatatlan dolog, és akkor a Béka hozta a kocsit, mi tekertünk este, együtt voltunk, városnézés, akármicsoda, reggel mi megint felszálltunk, tekertünk, és akkor így jöttünk le Passautól egészen Bécsig végig a Duna medrébe, figyelj, az is egy gyönyörű túra. Tehát aki szeret bringázni, van olyan, akkor adjunk tippet, érted, utazási tippet, lehet olyat csinálni, hogy te vonattal innen kimész Passauig, viszed a biciklidet, végig tekered, aztán visszaszállsz, hogy hívják be, Bécsbe a vonatra, és hazajössz. Vagy kimész kocsival Bécsig, ott leteszed a kocsidat, parkolóházba, onnan kivisznek kis busszal, vagy te kimész vonattal.
Hány kilométer bringázás?
300-330.
És ez hány nap alatt?
Mi 7 nap alatt letoltuk. Ja, ilyen 50-eket, 70-eket.
És lazán, kis kényelmesen.
De figyelj, ő 12, meg egy 11 éves gyerek. Nálunk sose volt baj a biciklizés, sőt, imádják. Somi 3 éves volt, azt hiszem, hogy körbe ment a Velencei tó körül, az egy 28 kilométer. Mert nem, tehát hogy ha nem üvöltözöl a gyerekeddel, hogy miért nem tekersz már, hanem azt mondod, hogy látod, hogy fáradt, együnk egy fagyit. Sietsz valahol? Dehogy sietek. Üljünk le a tópartra, dobáljunk kavicsot. Egy óráig dobáljuk, akkor megint lesz kedve biciklizni. És itt is ugyanez volt, hogy oké, srácok, akkor most indulunk, 15 kilométer múlva fagyi idő van. Áj, már mehetünk is, apa. Sőt, óriási lesz, érted? Először. Igen. Tehát, hogy motiválni lehet ilyen apró dolgokkal, meg ugye mi végig dumáltuk. Hát ott is, ha már kerékpárutakról van szó, ezek a piszkos osztrákok, érted, hogy mind a két oldalára csináltak egy olyan széles, hogy hívják ott, bringa utat, hogy el se tudod képzelni. Tehát, hogyha te nem a jobb parton akarsz menni, hanem a bal parton, akkor ott is át tudjál menni, ott is ugyanolyan széles. Ha a Melki katedrálist, amikor föltűnik a Duna hullámaiból, nem ebből az oldalból akarod fotózni, hanem abból az, akkor oda is át tudsz menni. Ez a zseniális az infrastruktúrája az egésznek. Nagyon jó meg van csinálva, és akkor így mentünk végig. Na de visszatérve a lakóautós kalandokra, mert azokról kell beszéljünk, megérkeztünk Passauba, letettük a lakóautót, mondom, nézzük már meg, mert nekem olyan emlékem van, de csak ilyen átutazóban voltam valahova, hogy ez egy ilyen ipari város, és nem jó. Na most ez nem az. De nagyon nem az. Egyrészt nagyon vicces a Dunát látni, negyed akkorába, mint a mi Budapesten. Mert hát ugye ott nem messzi az eredettől, és akkor ott folyik össze három folyó, majd a földrajz szakosok elmondják, hogy melyik a másik kettő, azt hiszem Inn az egyik, van a Duna, meg Úny, vagy nem, az nem ott van, mindegy. Majd megírják, hogy Rákóczi, miért beszélsz arról, amihez nem értesz. És a három folyó összefolyásánál van egy középkori csoda. Tehát ez maga Passau, óriási gyönyörű dommal, katedrálissal, gyönyörű városházával, nagyszerű terekkel, jó éttermekkel, kint ülsz a Dunaparton, fantasztikus, ott a vár, ott magasodik, óriási. Oké, megállunk, mondom, srácok, akkor itt alszunk, mert van olyan, hogy nem kempingben alszol, hanem vagy vadkempingezel, de azt egy csomó helyen nem szeretik.
Ezt tudod előre, hogy hol lehet, hol nem?
Igen, hát az applikációval például meg tudod nézni, vagy vannak úgynevezett ilyen alvó szállások, ahol nincs nagyon sok minden, de mondjuk áramot meg vizet tudsz fölvenni, és akkor ki van alakítva egy parkoló. Ez ilyen alvó hely, oda letettük a kocsit, mondom, délután értünk ki, megnézzük a várost, alszunk egyet, indulunk reggel. És mondja Soma, hogy apa, beköthetem-e én az áramot? Nem mondom, ez az én fiam, érted? Édesapja már tud sört inni, nekem kell dolgozni, a fantasztikus. Mondom, hogy tessék, itt van kicsim a kulcs. Ez a már említett garázs, amit mondtam, hogy ugye a kocsi hátsó részében van, ez két oldalról nyitható, és ilyen érdekes, hogy hívják, van, hogy egyszer kulcsa kifordítod, és utána még egy ilyen nagy reteszt el kell fordítani. És egyszer csak ott beszélgetünk a BK-val, csapódik az ajtó, és a Somát látom, de megdermedve. Mondom, megrázta az áram, vagy mi, de hát a kábel még nincs bedugva izébe, ahonnan veszed. És ott áll a gyerek, mondom, mi van, Somci, mit segítsek? Benn maradt a kulcs, mondja a gyerek. Hát nyilván elöntötte a szar, érted az agyamat egy perc alatt, mondom, jaj, hogy csinálhatsz ilyet? Ez ennyi.
És a finom verzió?
Mit?
A finom verzió?
Igen, azt hiszem kicsit csúnyában fogalmaztam, és abban a pillanatban, ahogy elkezdtem kikelni magamból, eszembe jutott, hogy Feri, tulajdonképpen
te is megcsinálhatod.
Ki a hülye? Te nem mondtad el a gyerekednek, hogy nem vesszük ki a kulcsot, és nem tesszük be a garázsba, mert rácsukható az ajtó. És akkor mondta, hú, mondom, Somi, bocs, ne haragudj, én voltam a hülye az ordibálással is, meg azzal is, hogy ezt nem mondtam el neked. Most már ezt akkor megtanultuk, hogy ez van. A nagyobb kérdés, hogy megyünk haza, mert ugye azon nem csak ennek a kulcsa van, hanem magának az autónak a kulcsa is, amivel te elindítod.
Hát abban egy kulcsot kaptok?
Az autót, igen, igen, igen. Van egyébként pótkulcs, mint kiderült, csak ez
el
már
kell hozni.
Később, plusz euró. Nem, volt nem benne, jó. Benne a garázsban, ja. Ahova bezártuk a másikat is, és ráadásul mindez vasárnap volt, Passauban már mindenkit fölhívtunk, mindenkit megpróbáltunk. Ezért nagy nehezen jött egy bókus, plusz körbe kopogtunk a többi lakóautósnak, hogy ha van, akinek ugyanez a himer típusa van, hogy hát, ha nyílik, nyilván nem nyílott. Megérkezett Jürgen, lehozta szerkezeteitől, ilyen teljes betörőkészlet van, ilyen elektromos izéjük, amit belenyom, és akkor ott ezeket a kis pöcköket próbálja emelgetni. Jürgent nagyon csóválta a fejét már egy órája, mondom, ja Isten, már próbáltuk feszíteni, tolni, húzni, semmi. Azt mondta, hogy egy megoldás van, amit ő most így tud mondani, hogy vagy várunk, majd holnap, pig, hogy akkor majd jön, hát ha jön valami szaki, aki ehhez jobban ért, mint ő, vagy hát van a klasszikus föltörő modell, hogy ugye belefúr, belecsavar egy ilyen izét, egy ilyen erőemelő eszközt, és akkor konkrétan kitépi az árat. Kérdezem, hogy és be lehet majd attól még csukni, vagy akkor ez most már örökre nyitva marad, és mondta, hogy hát azt ő nem tudja, de akkor csinálná. Kész. Ebből kettő van, megcsinálta, kinyílt az ajtó, ott volt a kulcs, nagyon örültünk, és hála Istennek ugye az van, hogy vissza lehetett csukni. Sőt, még be is kattant az ár, és akkor ilyen csavarhúzóval, ha belenyúltál a kitépett izébe, akkor ki tudtad nyitni. Úgyhogy volt ilyen kaland is, megtanultuk.
Nem semmi.
Ja. Aztán ugye ez a túra után következett, ilyen kicsiket nyomtuk itthon, és ezután jött az Albánia ötletem.
Még hadd kérdezzek, azt mondtad, hogy nem nagyon terveztek előre. A tesómék, ők szintén nagy lakóautósok, és emlékszem, amikor ők olyan problémákba futottak bele, hogy mentek kempingről kempingre, és mindegyik tele volt. És egyszerűen nem tudtak sehol leparkolni, mert hogy ők Svájcban csinálták ezt. Nektek volt ilyen, vagy előre kellett nektek foglalni? Vagy bárhol mentetek, mindig volt hely, mindig fogadtak titeket?
Gyakorlatilag most gondolkozom, hogy volt-e ilyen, de nem. Mondjuk azt mi csináltuk foglalás címszó alatt, hogy reggel, amikor elindultunk, akkor tudtuk, hogy hova akarunk menni, és akkor ott a béka közben rákeresett, és mondjuk befoglalt. Tehát hogy olyan volt egy párszor, de a legtöbbször odaálltunk, bekopogtatunk, és mondták, hogy tessék parancsolni. Tehát, hogy ezt mi megúsztuk. Valószínűleg ez a nagy nyár. Tudod, a nagy nyári szezon, amikor például Horvátországban ilyen irgalmatlan méretű kempingek vannak, több tízezer embernek való, és egy megveszekedett hely sincs, akkor el tudom képzelni. De ugye mi júniusban voltunk az osztrák turnén, nem volt. Egy olyan volt, ráadásul mondjuk áradt a Duna. Na, itt például volt olyan sztori, hogy nem is tudtunk a kempingbe bemenni, mert ugye a Dunaparton volt, és áradt a Duna, úgyhogy nem is engedtek be senkit. De a falu mellett volt egy ilyen alvóplac, amit direkt arra alakítottak ki, hogy ott földugod az áramot. Az is tele volt, de a tulaj mondta, aki ott üzemeltető, vagy nem biztos, hogy a tulaj, de az üzemeltető, hogy akkor, ha a fürdő izé mellé oda berakjuk a kocsit, akkor ott alhatunk. Nyilván nem volt egy panorámás izé, de tök mindegy volt, este értünk oda, úgy is besétáltunk a faluba, megvacsoráztunk, visszajöttünk, aludtunk, és reggel indultunk tovább, tehát hogy nem volt... Nyilván nem szeretnék úgy egy hetet eltölteni, hogy a vízes blokkra nézek, érted, ha kilépek a lakóautóból, de egynek aludni jó
persze,
volt.
Persze. És útközben, hogy bármilyen ilyen méretkorlátozások, meg az ilyeneket, hogy figyelitek, hogy mondjuk van egy alagút?
Ki van írva, leginkább.
Azt figyelitek folyamatosan, de előre nem tervezitek ezt meg?
Nem.
Nem mentek?
Nekünk és... nem volt ilyen.
Nem volt. Szintén csak azért kérdem, a tesóméknak volt pont Olaszországban, hogy olyan szűkek az utak, hogy bementek egy kis olasz faluba.
Igen.
És nem tudta keresztül menni a falun, mert
nem fértek el.
Igen, és ja. Akkor oké, vissza kell menni, és egy hatalmasat kellett kerülniük.
Ez benne van, de ez a kaland része. Tudod?
Tehát, hogy ezt élvezitek.
Igen, az azért nem tudsz ott átmenni, mert a jó Isten vagy, aki vezérli a te kezedet a kormány fogásnál, az szeretné, hogyha te megnézni még egy csodálatos olasz kis falut a 60 kilométeres kerülőd alatt. Tudod? De ez... Aki ezen fölhúzza magát, az nem menjen így nyaralni. Tudod, neki akkor a izé való a ibusz utazása, ahol mi ott van izé, a Katika néni, és elmondja, hogy már akkor most felszállunk a buszra, és megnézzük a Hammurapi királynak a oszlopát, vagy nem tudom micsodát, ebéd 13 óra 30 perc. Na, én meg ezt nem szeretem, igen. Tudod?
Hát ezt mindig mondom is, hogy az utazás az első dolog, ami kell, az hatalmas rugalmasság.
Ja. Bárhogy, ha kalandot akarsz, akkor igen, az kell.
Igen, igen,
tehát,
igen.
Ha meg akarsz nézni turistaként dolgokat, azt lehet másképp is. Ha kalandokat akarsz, akkor meg szerintem ezt be kell vállalni. De mert egyébként mi történik, ha nem tudsz átmenni? Hát visszatolatsz, segítő olasz barátaiddal, érted, ahol mindenki üvöltözik, hogy merre tekerd, megállsz, isztok egy kávét, ezt a komész tovább. És csodálatos tájakat, nagyszerű embereket, és fantasztikus ételeket fogsz látni és tapasztalni. Imádom Olaszországot.
Te is ez a lakóautós közösség, ez milyen ebeti? Mondjuk bementek egy kempingbe, akkor ott a szomszéddal ti, nem tudom, összehaverkodtok, átmész egy pohár borral?
Volt és, már arra és, is példa, például az elsőnél, pont Szlovéniában, a tengerparton, ahogy beparkoltunk, akkor kiderült, hogy 3 magyar lakó kocsi áll még a környékünkön, ott azonnal pálinkákat kellett fogyasztanunk, nagyon tiltakoztam, őrülten, nem bírom az ilyen bulikat, úgyhogy természetesen persze, hogy megittuk, és jól éreztük magunkat, beszélgettük, de alapvetően jellemző, ugyanúgy, mint a kirándulók nálunk egyre kulturáltabb országokban, mert nálunk még köszönni se illik az erdőben, tehát úgy mindig meglepődnek, amikor jönnek szembe, és én köszönök, mert szerintem úgy illik, hogy egy csapatban vagyunk, igen. Tudod, hogy te is erdő, én is erdő, te is szereted, én is.
Magyarok köszönnek szerintem. És külföldön nem divat.
De egy másik Magyarországon élsz, akkor lehet, nem tudom, én...
Neked az a tapasztalatod,
hogy nekem nagyon sok helyen, olyan furi, de van egy jó brigád, aki igen, de például a kempingben is szerintem olyan alapvető segítségnyújtás az, hogy a másiknak, ha tudsz, akkor segítesz. Például ugye vannak ilyen különböző szettek a víz vételre, meg az áramra, hogy az albán túránkon volt olyan, hogy mi ott nagyon sokszor bivakoltunk, hogy nem hivatalos helyen álltunk meg, mert ott a kutyát se érdekli, és megálltunk egy ilyen 300 éves török híd lábánál, ahol úgy csinálták meg a kis folyócskának a befolyó meleg vizeit, hogy ilyen fürdőmedencéket alakítottak ki, és akkor ott tudsz izé heszelni. Na, mi ott tartunk kint éjszaka, van egy kocsma, egyébként összehaverkodtunk a sráccal, és akkor mondta, hogy hát valók én áramot, oké. De már ott álltak, és a mi kábelünk nem ért el odáig. És a csávó látta, hogy ott bénázunk, hogy megpróbált, a kábel lehúztad, már érted a lakóautót, hogy át, ahol közelebb jön, és mondta a csávó, hogy itt van nálam. Tehát kössük sorba a cuccokat. Kocsma, kolléga lakóautójáig elvitte az áramot, aki oda berakott egy elosztót, Ferkó pedig az ő elosztójából elvitte az ő lakóautójáig az áramot, tudod? És nem, nincs kérdés, vagy például a víz ilyen átalakító, akármicsoda, tudod, amivel a kerti csöpre is így föl kell nyomni a slagot, az nálunk eltört. És jött a csávó azonnal, hogy neki van egy tessék. Hogy mit fizetek? Semmi, hagyjad. Vagy volt, hogy azt mondta, hogy 2 euró, amit tudom én, mi annyiba kerül, hogy azt és odaadtad. Tehát, hogy összetartó nép, szerintem, a bajban.
Ez tök jó.
Ja.
Tök jó. Az Albánia volt a legnagyobb túrátok?
Lakóautóval, igen.
Előtte még a Balázsékkal csináltátok azt a rócsót? De az csak egy kvázi poén
volt,
nem?
Hát az egy poén volt, ott a Balaton körül mentünk egyet, ilyen ajándékokat kellett elvinni, és akkor kitaláltuk, hogy akkor legyen egy ilyen mozgó stúdiónk. Én ugye már sokat meséltem a lakóautózásról, és hogy ők is ezt ki akarják próbálni. Gyakorlatilag pont azt értük el vele, amit nem kellett volna, mert a lakóautóban úgy utazni, hogy közben te egy számítógép monitort nézel, próbálsz beszélni egy mikrofonba, jegyzeteidet nézed, az SMS falat nézed, az rövid úton egyenlő a hányingerrel. Tudod, mint ahogy tudod, ha kocsiba telefonon nézel valamit, akkor könnyen összezavarod. Úgyhogy náluk szerintem nem nagyon jött be.
Hát ott a Balázs mondta is, hogy neki ez ennyi volt.
Neki ez ennyi volt, igen. Tehát ott El is rontottuk egy kicsit ezt a dolgot, de nem is neki való egyébként. Szerintem a Janiban én jobban bíztam, hogy ő elcsípi a dolgot.
De ő sem.
De hát még nem. De nem ezzel kellett volna kezdeni, tudod? Tehát, hogy a két lakóautó szűzzel így beülni egy lakóautóba, hogy onnan adást készítünk, és te neked tényleg dolgod van, az nem volt szerencsés. De nem is az én dolgom megtéríteni bárkit persze. Egyébként.
És egyébként baráti körben volt olyan, akiknek meséltetek,
csomóan,
és kipróbálta?
Igen, el is kezdték. Olyan is van, aki vett már magának.
Aha. Mi adtatok?
Hát ezt nem tudom, hát de adtuk is. Egy löketet. Tudod? Ők is gondolkoztak rajta, csak úgy voltak vele, hogy biztos macera, biztos izé, nem jó. És aztán mi meséltünk, kipróbálták, azóta nekik már van saját.
Egyébként ahogy elmeséled, ilyen nagyon könnyűnek tűnik, de persze kell ehhez az a hozzáállás, ami nektek van. Mert hogy ez nem mindenkinek való.
Én ezt mondtam is, persze, hogy van egy csomó ember, aki ezt a fajta lazaságot, érted, nem bírja. Tehát az bírja, hogy megmondják neki, hogy mikor mit kell csinálni. Akkor az meg nekem nem való. Uh-huh. A világ ettől szép, érted? Persze. Hogy akkor ő meg oda megy. Uh-huh. Vagy valaki jobban görcsöl ezeken, tudod? Tehát, hogy mi meg úgy vagyunk, hogy úgy is lesz valahogy. Uh-huh. Hát most, na, nem mi történik? Mi történhet?
Na és ez az Albánia, hát azért ez egy minimum egy ilyen 1300-400 kilométer lefele.
Igen. Meg amit még ott összecsászkálsz, meg vissza mentetek? Is kell jönni. 5000-et, az 4000 valamelyik.
Mennyi ideig voltatok?
2 hét, meg egy kicsi.
Aha.
2 hét és 2 nap. Ja.
És akkor erre megint egy teljesen új kocsival? Egy másik
kocsival? Egy másikat kaptunk, amivel mi elmentünk. Én ott kértem, hogy az legyen azért egy disznó motoros, tehát hogy ott azt tudtam, hogy ott nagy túrák várnak ránk. Én ugye erre is fölkészültem. Hát egyrészt ugye hülyének néznek, hogy Albániába akarsz menni. Tehát azért alapból hülyének néznek, mert minek akarsz te oda menni típusú.
Azért, mert nagyon jó a kaja, gyönyörű a táj, és még úgy autentikus, hogy még nincsen, a turizmus még nem rontotta el.
Na most erre mondok neked valamit, erre a sztorira. A dél-amerikai őserdőbe felfedeznek egy helyi indián népet, akik csodálatos szájjal tépett banánlevél kultúrával rendelkeznek, fönn élnek a fák tetején, csak növényeket esznek, nem láttak televíziót, ágyékkötőben élnek. Ezt felfedezi a nyugati ember, az európai ember. Megnézi. Egy év múlva az összes nagy hotel ott áll, kontinentális reggelit eszel a helyet, hogy a helyi indián törzsnek a kajáját ennéd, anélkül néznéd meg őket, hogy a lehető legkevésbé beavatkoznál az életükbe, és békén hagynád őket, és ha 3 év múlva mész, akkor már ők is fehér tornacipőben lesznek, farmernadrágban, kábítószeres alkoholisták lesznek, mert elvesztették az identitásukat, és nem tudnak az újjal mit kezdeni. Mi azt gondoljuk, hogy az a nyaralás, hogy már pedig én ott is tojásra nem tudtát eszem, ha a fenét eszik is, már pedig szerintünk Albániában nincs tojás, rendtotta, oda nem megyünk, plusz láttuk a filmet a Liam Neeson-nel, akinek a lányát is elrabolták a csúnya albánok, plusz olvastuk, hogy az összes lopott Mercedes ott van, minket ott meg is fognak enni talán. Most ezzel ellentétben, ugye most szépen felsoroltam majdnem az összes sztereotípiát Albániával kapcsolatban, ezzel ellentétben a világ legjobb fej emberei laknak, pontosan emiatt, a kvázi elmaradottság miatt. Ugye Enver Hodzsa, ha valaki akar olvasgatni erről, idézőjelesen mondom, nagyon erről a csodálatos férfiról, aki tönkretette ezt az országot, mindenki ellensége volt, semmiféle kultúrát nem engedett be, de még csak keletről se, tehát ugye ő a Szovjetunióra is azt mondta egy idő után, hogy hát ez már nagyon megpult, ez a szocializmus, amit ők csinálnak, ő ennél sokkal komolyabban gondolja, de gyakorlatban az volt a védekezése vizionálva, hogy őt le fogják rohanni, hogy nem tudom, 1.800.000 bunkert építetett, amiben annyi beton van, amit soha nem fogsz tudni földolgozni. Bárhova mész, ezek a kis kúpok ott vannak, végig a tengerparton, de a városokban, de a falvakban, minden. És ez a csávó, ez nagyon tönkretette ezt az egész országot, viszont szerintem annak köszönhetően is, ami például Olaszországban volt a 60-as, 70-es években, hogy a maffia azt mondta, hogy gyerekek, bármit lehet, mi nyugodtan lövöldözhetjük egymást, lehet csencselni, üzletelni mindenkivel. Egy dolog szent, a turista. Mert pénzt hoz ide hozzánk. Mi abból...
Nagyon sok helyen mondják.
Igen. Hogy őt szeretjük, ő kedves, amikor ő ott van, akkor nem lövöldözünk, nem csinálunk semmi ilyesmit. Kicsit ugyanez van nyilván az albánokban is, hogy nekik az egyik menekülő útjuk az, hogy turizmus van. Tök érdekes, hogy a hegyekben fönn, az északi részen sokkal autentikusabb minden, tehát ott még azért van viseletben a parasztbácsi, aki egyébként a szamarait legelteti meg a kecskéket, mert ő egyébként ebben jár. Nem azért, mint nálunk, hogy a Gulyás meg a Csikós a Hortobágyon a Kienciukú hídra is rááll, azt úgy lovagol, meg Karikásustorra pattogtat. ami tök jó, meg kell őrizni a hagyományt, tehát nincs ezzel semmi baj, de ő konkrétan még így élő ebben van, őrül neked. Fi voltunk olyan boltba, ahol a néni, hogy rájött, hogy mi turisták vagyunk, nyilván nem volt nehéz, mert megálltuk a busszal előtte, meg azért látszott, hogy nem nagyon tudjuk, teletömködte a gyerekek zsebét cukorra, hogy, ezt, hogy ő örül nekünk, hogy mi ide bejöttünk, hogy mi megtiszteltük az ő falucskáját, és megtiszteltük az ő boltját, hogy ott vettük meg a kenyeret, meg a tejet, meg a vizet. Érted? Tehát, hogy ez a fajta ilyen nagyon őszinte segítőkészség és szeretet, az kevés helyen van meg. Ott is megy már az eldurulás ennek a dolognak, a lenti rész, főleg a tengerparton, ott már elindult ez a szállodát, építünk mindenhova, mindenütt a turista csalogató, de még az is egyen jobb, mint amit mondjuk én már Horvátországban egy kicsit utálok, tudod, hogy ez minden mindegy, ha nem űz be, akkor mennyi, majd beül a következő, van két darab ételünk, érted, azt akkor azt teszed, ha kell, ha nem.
Hát ezért mi idén nyáron Montenegróba mentünk, na, ami már majdnem Albánia, és pont ezért, mert hogy Horvátországban már csalódtunk az utolsó években.
Ugyanez. Hogy mi évekig jártunk ki. Én 97-ben voltam kint először. A háború után közvetlenül, 98-ban. Én ugye elkezdtem búvárkodni, és akkor az egy tök jó desztináció volt. Közel van, szép a tenger, tiszta. Kimentünk sátorra, vittünk konzervet, búvárkodtunk. Tehát 20-valahány éve ismerem őket, és nagyon sokat jártunk. Tehát tényleg úgy is volt, hogy csütörtökön haverokkal beültünk a kocsiba, beraktuk a cuccot, menjünk kimerülni, majd alszunk valahol a kocsiba, aludtunk, érted? Csak búvárkodhassunk, mert annyira rá volt kattanva az egész brigád. És az a fajta szeretet, amivel akkor vártak, érted? Meg most, hát ég és föld a különbség. És ez ugyanaz, amit mondtam az én nem létező indián törzsemről, hogy itt is ugyanaz történik, hogy mindaz, amit én megszerettem benne, az elveszett. Tudod? Romantikusak persze a kis városaik, a kis tengerparti települések, gyönyörű a hegyekbe fönn, szép az Isztria, tehát tudjuk sorolni, de valami eltűnt, valami elveszett, és egy kicsit mi ezt is kerestük, és ott még megvan, és még megvan még, de félek, hogy mondjuk 3-5 év múlva már nem lesz meg ezekben a tengerparti nagyvárosokban is.
Uh-huh. Látszott a változás már? Mi például Montenegróban azt láttuk, hogy mindenhol már építik az apartman komplexeket, hotelek mindenhol, meg az orosz milliárdosok.
Ja, ugyanez. Itt a déli részen már az összes nagyváros partja végig tele van az apartmanházakkal, frissen fölhúzva, 10 emelet árulják, vehetsz magadnak is, és akkor kiadod, iroda is van rá, aki kezeli az egészet, plusz vannak a szállodák, most még viszonylag olcsóság van, már nem annyira, mint azok, akik sokat jártak ki, beszélgettem egy pár emberrel, akik elmondták, hogy ez most már rettenetes drága, ami ott kint van.
Rettenetesen
hát
drága.
Hát ahhoz képest, ami volt mondjuk 5-10 éve, érted? De még mindig szerintem viszonylag normálisan lehet ezekbe bekerülni, úgyhogy ott is a szállodák, most már szerintem a nagy szállodaláncok is megjelennek hamarosan, éttermek, a sétány is kezd el üzletiesedni, tudod, a tengerparti sétányok lesz nyilván izéárus, illetve már most is van, tudod, mindenféle szórakoztatóipari terméket ott meg tudsz venni, a világítós, nem tudom, föllőhető, akármicsodát, a bizbasztól kezdve nem tudom még. Tehát, hogy ez benne van, aki akar menni, az még most menjen. Nagyon romantikus, nagyon vadregényes, a kocsival is az egyébként, lakóautóval meg különösen. Van olyan útjuk, ami főútvonal. Látod a számán is, meg látod, hogy nagyon sokan mennek rajta. És ez a főútvonal egyszer csak eltűnik, és múrva lesz belőle, de 40 kilométeren keresztül. És akkor ott vége a múrvának 40 kilométer után megint út van, és biztos, hogy nem én csesztem el, mert az összes autós, akivel én mentem, az ugyanúgy jött, csak már most nem mentünk 80-nal, 90-nel, csak 20-szal, mert a múrván nem tudsz menni. Tehát, hogy ilyen meglepik vannak. És akkor
és ettől olyan különleges.
Hát persze. Na most itt van megint az, hogy ezeket hogy veszed. Ha elkezdesz ezen szitkozódni, meg anyázni, hogy ez miért ilyen, akkor nem jó helyen vagy, akkor ez nem a te túrád. Ha elkezdesz rajta röhögni, hogy akkor most hússzal megyünk, nézelődünk, beszélgetünk, semmi baj. Ha egyébként elfáradtunk, akkor megállunk, és kész, alszunk egyet. Például tök érdekes a lakóautózásként, hogy lementünk a tengerpartra, van egy csomó ilyen kis étterem, tudod, napágyas izék, már mint olaszba ki van téve jó sűrűn egymáshoz, vagy kevésbé sűrűn, és a csávó azt mondja, hogy figyelj, hogy itt maradtok meg minden, mert megálltunk fürdeni, hogy itt maradtok, nem lehet persze, úgyis itt fürdesz, úgyis itt fogsz vacsorázni nálam. Add ide az áramot, ott van ingyen, földugom, azt használd. Mikor hallottál ilyet? Bárhol. Érted? Hogy azon kívül, amit egyébként elköltesz, mert úgy is mondom, ott kajáltunk, ott csináltunk mindent, azt mondja a hapsi, hogy maradj itt, mert nyilván ráadásul reggelizni is, akkor lehet, hogy nálam fogsz. És nekem az, hogy te földugsz egy ilyen lakókocsit, nincs az az áramfogyasztása, hogy abba te belehalljál. Érted? Vagy volt, aki azt mondta, hogy például a hegyekbe, ugye fölmentünk az északi részre, sírsz, olyanok a nemzeti parkok, de konkrétan sírsz, és van egy ilyen turisztikai központ az északi részem, ahol nagyon sok hátizsákos turista van, és ilyen tök jó kis ízéket építettek, bungalókat. Már van egy-két étterem is, de még visszafogott a dolog. Megnéztük az applikációnkat, hogy hol hajtjuk álomra a fejünket, és írta, hogy ebbe a faluba egy utcája van az egésznek, már fönt van a hegyek között, a jobbra a negyedik ház, az egy nagyszerű kemping, de a nagyszerű kemping az az volt, érted, hogy egy düledező viskóba lakott egy nő a párjával, akik megengedik a turistáknak, a sátorosoknak és meg a lakóautósoknak, hogy bejöjjenek az udvarba, építettek egy ilyen, hát, hogy is mondjam, balkáni hangulatú kis fürdőszobát, aki járt már arra, azt tudja, hogy mit jelent a kétlábas tégla WC, ugye, hogy nem ülsz le, egyébként nagyon higiénikus, csak mondom, hogy nem ugye nincs ülés, de hát van egy romantikája a dolognak, és adnak áramot neked. Na, ezért fizettük azért, hogy ott vagy, csinált nekünk reggelit a hölgy, ilyen valami pirogszerű, ilyen bodakszerű, akármit sütött ki, friss, gyógynövényes teját hozott reggel, ezért fizettünk 3 eurót egy estére.
Szakumpak.
Aha, reggelivel együtt. Érted? És akkor nyilván adsz 5-öt meg 10-et, és mondjuk, hogy nem kell, mert ők tulajdonképpen így ők nekik ez elég. Ő nem akar többet, neki nincs mobiltelefonja, azt mondja, nincs, azt sem tudja, hogy mi az, hogy internet.
És milyen jó ezeket megtapasztalni.
Nagyon, nagyon. Ja. Egész más ez a fajta világ. Én nagyon félek az új világtól. Használom én is a termékeit, nyilván nekem is van okostelefonom, videót vágok rajta, van Facebookon, van. De amerre rohanunk, pont van, amelyik nap beszélgettünk erről a rádióban, hogy most ez a virtuális világ, ez odáig fejlődhet el, hogy neked nem kell utaznod, hanem hazamész.
Elrakod
a fölrakod. Sőt, már lehet, hogy föl se kell majd rakni, olyan lesz, ezt ki tudja. Vagy hogy egy ilyen normál szemüvegbe már bele lehet azt tenni, hogy egyébként egy 2x2 méteres betonkapszula lesz a házad, mert nincs szükséged semmi másra, ugyanis bekapcsolod, és azt képzeled, hogy te egy középkori palotába laksz. És azt képzeled, hogy te elmész Sri Lankára úgy, hogy ülsz otthon.
Szomorú.
Gyerekek, ez a halál.
Persze.
Tehát ez az emberi kapcsolatok a tönkretétele, a felfedezni vágyás, az érdeklődés tönkretétele, az olyan szintű elcsökevényesítése, amiről én már nem akarom ezt megtapasztalni, nyilván nem is fogom, hajlott korom miatt se, de hogy én sajnálom a srácaimat, tudod? Nálunk például így viszonylag nekik nincs semmilyen social felületük több ok miatt se, egyrészt, mert ugye az én gyerekeim és az ismert embereket úgy könnyebben megtalálják, elég az nekem, ők nekik nem kell szembesülni, meg szerintem egy 12, meg egy 11 éves gyereknek nem kell. Nem kell. Egyébként nem is lehetne, ha belegondolsz, mert azt hiszem, hogy az Insta is 14 vagy 16-tól enged.
Valami ilyesmi, ha.
Na, hát most kérdezzél meg itt, kimegyünk az utcára, és megkérdezünk 5 vagy 10 ilyen 10 éves gyereket, és 9 azt fogja mondani, hogy neki van, mert az annyit csinált, hogy az apja. Hello, hülye vagy? De tényleg, hülye vagy? Kirakva minden rá. Fie, olyan csatornát engedünk magunkra ezzel, ami... Pff, nagyon persze, kemény. Na jó, van, ne filozófiáljuk.
Egyébként baráti társaságtól hallottam, hogy amikor van egy gyerek, aki nagyon sokat, nem tudom, nyomogatja a telefonját, és elmennek egy ilyen útra. És ott eszébe se jut, hogy elővegye a telefonját, mert annyi mindent lemegy a partra, keresget a kövek között, játszik a bármivel, ami ott a tengerparton van, elfoglalja magát a természetben. És nem, Nekem erre kell nyomogatni.
Igen, nekem erre van teóriám, hogy hol csesszük ezt el. Tehát ha belegondolsz, a gyerek érdeklődő, a világ felé nyitott, a szüleivel normál kapcsolatban, normál esetben játszani akaró. De mikor utána egy 10 éves gyerek már 8-adjára mondja az apjának, hogy apa, kimegyünk-e focizni, és azt látja, hogy az apa nyomkodja a telefonját, vagy a számítógépét, vagy a izét, és azt mondja, hogy nem, 9-adjára nem fogja megkérdezni, tudod?
Ő azt látja, hogy ő abban van,
akkor engem is az. Ha az első, és ráadásul azt ne felejtsük el, hogy ez a világ egy nagyon vonzó világ. Ha belegondolsz abba, hogy mondjuk itt kimész az utcára, és a belváros fogad, ami szürke, esik az eső, le van verve az, a vakolat kutyaszaros, míg belépek a nem tudom milyen rá, játékba, ahol én bárki lehetek. Így jönnek az akciók egymás után, érted? Pörög, mint a vadállat, tehát az agyat másodpercek alatt be tudja hozni, és egy darabig visszaállítható, tehát egy darabig kibírod vele ezzel szedni, hogy élményt adsz neki, és imádni fogja. Egy idő után már nem. Tehát ha majd 16 évesen gondolod azt, hogy ki ez a gyerek itt mellettem, azt tudom kicsoda, és akkor visszük el. Figyelj, megörülök attól például, hogy úgy sétáltatnak, vagy úgy babakocsival tolnak gyerekeket, hogy előtte van egy laptop, és mesét néz. Vagy hogy hívják ezt a kis, ami már nem telefon, de még nem számítógép? Ilyen tabletta. Azaz, köszönöm szépen, tabletta. Tablet. Hogy úgy sétál, érted, anyuka, hogy ő egyébként nem tudom, tudjon csevegni a barátnővel, hogy beül a gyerek a babakocsiba, 1 éves vagy 2 éves, és elébe van pattintva a tablet, és nézi a mesét. Vagy hogy úgy megyünk-e étterembe, hogy a gyereket elviszük. Nekem sose volt gondom a gyerekemmel étterembe. Érted? Hogy, mert hogy akkor biztos nem, beszélgessél vele, és a 2 évessel is lehet, játsz vele, mutasd meg neki a világot, mindjárt ezt befejezem, mert ebből eszembe jutott megint egy nagyszerű gondolat, amit meg akarok osztani veletek, hogy érted, úgy látsz családokat, hogy szó nélkül mindenki nyomkodja a telefont az étterembe, és a gyerek is már nézi a mesét. Miért? Azt szokták mondani.
Tudod, mi a szomorú?
Mi?
Hogy én már Indonéziában, a szigeteken is láttam olyat, hogy a gyerekek fekszenek kinn a parton, mit néznek? 6 gyerek egymás mellett, és a mobilt nézik.
Telefon. Igen.
De folytasd
a... Nem lehet kikerülni, tehát én nem mondom a teljes digitális letiltást. Nem lehet kikerülni. Ha közös élményt tudsz belőle csinálni, mi például szoktunk nézni olyan TikTok videókat, amit velem együtt néz meg, tudod, és akkor röhögünk, vagy azt mondjuk, hogy figyelj, nem át, ez rémciki. De nekik például nincs TikTok fiókjuk. De az iskolában tudnak róla, hazahozza a gyerek, hogy apa, van ilyen, hogy TikTok. Én akkor még azt sem tudtam, hogy az mi.
De nézzük meg, közösen.
Nézzük meg, érted? Értékeljük, beszélgessünk el róla. Nem mindig halál komolyan, és ha olyan, akkor röhögjünk egy jót. Oké, működhet a dolog. Szóval amit mondani akartam, az mi is volt. Na, hogy azt szokták mondani, hogy minek viszed a gyereket nyaralni. Úgy se emlékszik rá egy bizonyos korig. Na, ahogy én mondtam neked, Soma az azt hiszem 6 hónapos volt, egy aténi kirándulás námuk egy kicsit nagyobb, talán másfél a Rómánál, ahogy először úgy mentünk, hogy akkor oké, gyerekkel együtt. És nem igaz, hogy nem emlékszik rá. Tehát valószínűleg, ha itt soha...
Nem a konkrét élményekre
nem
emlékszik.
Arra emlékszik, hogy apával és anyával, anyával és apával jól éreztük magunkat. Sétáltunk, kipihentek voltak, nem voltak idegesek, nagyokat nevettek, és egy jó környezetben nőttem föl, mert ilyenek is voltak, plusz ugye nyilván fotózik mindenki, tök mindegy, hogy mivel, mobiltelefonnal is akár, én például minden utunkat, én megcsinálom fotókönyvbe. Tehát eddig bárhol voltunk a világon, nálunk így sorakozik a dolog, és januári sötét estéken az nálunk program, hogy mi együtt lekucorodunk a kanapére, leveszünk egy könyvet, és átnézzük. És már a Somának is az aténi könyvet nézegetve, ugye van képe arról, hogy mi történt ott. És tök érdekes, hogyha visszagondolsz a saját gyerekkori emlékeidre, akkor van egy kor, ami alatt nem tudod eldönteni, hogy te emlékszel vagy rá, vagy csak anyádék mesélték.
Vagy fotón láttad.
Vagy fotón láttad. Igen. Ugye összemosódik a dolog, de az tudja, hogy jó dolgok történtek vele, tehát hogy ezért is kell szerintem vinni minél hamarabb.
Uh-huh. Meg vannak azok a lakóautós momentumok, amit a srácok emlegetnek?
Persze, folyamatosan, persze. Folyamatosan
mi az, ami nekik?
Nagy körben az egész uh-huh. Oké. A Sominak nagyon bevésődött ez a kulcs dolog, hogy apa, én azt megtanultam, amit elmeséltem.
Egy életre megtanult ezt a kulcsot.
Ez egy életre, hogy nem teszünk le olyan kulcsot,
de nem csak a lakóautónál, sehol.
Semmit sehova. Akkor például tökre imádják, hogy a lakóautónál ugye a hátsó nagy alvó rész az a felnőttek, és az övéké az elől van, a sofőr fülke fölöttről, így lehajtod a két ülést, és lehúzol egy nagy francia ágyat, és hogy az a kuxli, és hogy ők ott micsoda jó bulikat szoktak rendezni, az állandóan megvan, akkor amit nagyon imádnak a sütés, amikor tudod, fölrakod ezt a grilles uh-huh. cuccot, és például volt olyan, hogy megkaptuk a lakóautót, és csak másnap indultunk, hogy de ők már benne akarnak aludni, már és hogy az igen, az és hogy én már süssek előtte való este a kis kinti grillünkön. De vagy nagyon érdekes módon megmaradt az Albániából most, amit meséltem is neked, ezt a híd mellett való alvást. Ott például úgy aludtunk, hogy vaksötét éjszaka volt, olyan csillagos eget még nem láttunk. Pedig mondjuk voltunk Jordániában kint sivatagi túrán, tudod, ahol És még ott se volt olyan. Tehát olyan szinten nem volt fényszennyezés, és olyan csillagos, tiszta volt az ég, hogy én mobillal csináltam olyan fotókat, amit nem hiszel el. Tehát sírsz, hogy ez az, és ezt egy nagy fényképezőgépet csináltam? Nem. Ez egy mobiltelefon, patty. És arra például emlékeznek, hogy ott kifeküdtünk a folyópartra, és akkor néztük a csillagos eget. Uh-huh. Ezek megmaradnak.
Persze, szép emlékek.
Minden. Ja.
Most említetted a grillezést. Ha mentek, piacon vásároltok, ti magatok főztök, helyi kifőzdébe mentek, vagy étterembe, vagy mindent mixeltek?
Is. Én nagyon szeretem kipróbálni a helyi dolgokat.
Hát azt tudjuk róla, hogy szeretsz enni.
Az így van, látszik is. Piacokat is nagyon imádom. Olaszországban az például, hogy én a kikötőbe megyek hajnalba, a család alszik, ugye én egy kicsit így korábban kelésre vagyok beprogramozva, valószínűleg a rádió miatt. Nem kelek föl mondjuk 4:30-kor, ha nyaralni vagyunk, de én viszonylag korábban megébredek, és akkor Soma még a partnerebben, mert ő is egy hosszú alvó, és őt meg nagyon izgatja ez a tenger, meg a hal, meg az akármis, és kimegyünk piacra, tudod, és akkor ott fillérekért kapsz osztrigától kezdve minden, kagylókat, rákokat, halakat, ott meg tud csináltatni, az olaszoknál egy csomó ilyen hely van, de ez Albániában is így van például, hogy a frissen kifogott hal, ezt akkor adsz még mit 50 leket, vagy 100-at, és ott meg is sütik neked. Tehát óriá, ennél nagyobb élmény nincs, hogy látod a fölkelő napfényében a visszatérő halászhajókat, akik pakolják ki az árut, érted, és ott állsz fiaddal kézen fogva. Na,
hát attól se kell félni, hogy nem tudod, hogy nyúj hozzá, mert ott megcsinálják neked.
Meg is csinálják, de én működben elég jó vagyok, nem akarom dicsérni saját magam, így konyha technológiailag, de azért ebben én elég penge vagyok, szeretem is marhára csinálni a dolgot, otthon is én főzök, tehát hogy attól se jövök zavarba, hogyha valamit így meg kell csinálni, de tehát mi ezt teljesen vegyesen nyomjuk, de például én mindig úgy megyek, vagy mi mindig úgy megyünk ezekre a lakóautós túrákra, hogy van egy készlet, tudod? Hogy van benne spagetti, paradicsom, szósz, olívaolaj, egy kis ez az, ugye ezekben van mélyhűtő, ezekben a lakóautókban, akkor oda beteszel valami húst, hogyha baj van, ha nem elfogyott a pénzed, ha bármi történt, akkor valami kaját össze tudsz dobni. Vagy reggelinek valók, ezek mind vannak, de én nagyon szeretem kipróbálni a más nemzetek konyháját. Figyelj, például Albániában van egy ilyen vízeséses étterem.
Vízeséses étterem?
Egy vízesésre van ráépítve. Megőrülsz olyan. Szintek vannak, de azt képzeld el, hogy egy-egy szinten egy asztal, így szétszórva, és alatta csobog a vízesés.
Egy ilyen platformra.
Igen, hát nyilván betonozták, az ugye ott van elég.
Azt mondtad a beton.
Igen, ők abból jól állnak, tehát ilyen kis beton placocskák vannak, és közben lenézel, ott melletted jön le a vízesés, irgalmatlan tiszta vize, abból iszik mindenki. tök jó volt azt is megtapasztalni. Kajában nem az volt a legjobb, de hogy az is egy ilyen nagyon-nagyon jó élmény. Tudod, hogy egy ilyen beülsz. Helyi kajákat kipróbálni. Az például nálunk mindig ilyen lövés, ha mi megyünk, ezt Olaszországba a béka, meg Görögországba is végigjátszotta velem, nem tudom, a halálba kíván szerintem. Én mindig kinézek valamit, amit én meg akarok kóstolni. Olaszország, Szicíliában voltunk, ez a botárga volt. A botárga az a szegények parmezánja, ami már nem igaz, mert ez a tonhalnak az ikra csomója, ami ugye benne van a tonhalba, a tonhalat elejtik, vagy csinálják karthalból is, elejtik, ott a messinai szorosnál a Szicília meg a szárazföld között van ugye a messinai szoros, ott lehet látni még ezeket a nagy klasszikus halászó hajókat, aminek nagyon magas árbóca van egy kosárral, és ott áll kint a csávó, és nézi, hogy merre kell menni. Tehát az még egyébként a klasszikus és a fenntartható halászat, tehát hogy nem óriási nagy halászhálókat húzgálnak a tengeren, hanem ott nem azt mondom, hogy egy-egy az esélyed, de például óriási szigonnyal. Ott, tehát egyrészt oda kell menni hozzá, értem, hogy mondjuk más, mert motoros a csónak, meg kell találni a halat, el kell ejteni, ők egyet fölvesznek a hajóra, 300 kilós nyilván, tehát megvan egy hétig belőle, érted, az árából kimegy, és oké. Na, a botarga, az ikra ugye egy ilyen zacskóban van benne, ezt kiveszik, kiszárítják, fölfüstölik, és ezt a parmezán helyett tésztára reszelik. Olyan íze van, nyilván itt most többen már a szemetes kosár felé fordultak, hogy ez te hülye állat, mit te mindent megeszel, egyébként mindent kipróbálok. Olyan íze van, mintha a roppanós, friss tengerbe harapnál bele.
Aha.
Megőrülsz olyan. És a legegyszerűbb módon csinálják, megfőzi a spagettit, kicsi olívaolaj, fokhagyma, ráreszeli a ízét, a botargát, ezt összekevered, elmondhatatlan.
Tök jó, én még nem ebédeltem, de már
én is sem, én nagyon éhes vagyok. Elmondhatatlan íze van, egy ízrobbanás, maga a természet, a világ van a botargában benne. Na, kimentünk, hogyha Szicília, egy hét, ugyanígy végigjártunk mindent, amit Szicíliában lehet, és hát ezt üldöztük egy hétig, és az utolsó este...
Nehéz találni, vagy...
Ez szezonális a termék, aha, egyrészt, plusz így nem nagyon tartják szerintem éttermek, mert hát ki, amit elmondtunk, hogy ugye ezt teszed. És az utolsó este, én már letettem mindenről, elmentünk, a Palermóba voltunk az utolsó estén. 45 étteremet néztünk végig, hogy akkor botargás tészta van, nincs. Ó, ilyenkor, uram, állj, az nem tudom mikor van, össze. A másik az, ilyenkor, át, az tavasszal van. Semmi. Vissza, és ettünk valamit valahol, egyébként tök jót, nyilván dugig zabáltuk magunkat, visszamentünk a szállásra, és a szállás melletti étterem falára ekkora betűke volt kiírva, hogy botargás tészta kapható. Úgyhogy, na, ott azt én megkóstoltam, és aztán nem tudom, vettem egy kilót belőle, mert nem is volt ráadásul túl drága a dolog, és mindenhol van valami ilyen, amit én meg akarok kóstolni, mert meg akarok nézni. Szerintem a fontos egy nép öntudatához, identitásához hozzátartozik az, hogy mit eszik.
Persze. És család egyébként veled kóstol? Megkóstol mindent?
Sokat finomodtak, illetve Muki, a lányom, az nagyon nyitott, illetve bocsánat, ő nagyon nyitott. A béka nagyon sokat fejlődött, ő azért ez a klasszik.
Ezt is lehet fejleszteni.
Persze. Ha van rá érkezésed, hogy megkóstold a világ dolgait, akkor igen. Nyilván egy olyan csaj, aki egy fővárosi lány volt, és csirkemell, meg nem tudom micsoda.
Nem egyből ezzel a botargával kezded.
Hát nem botargával kezded, meg nem pacallal kezded nyilván. De hogy ma már ő azért gondolkodás nélkül megeszik egy csomó dolgot, és egy csomó dolgot meg ki is próbál. Úgyhogy szépen fejlődik a család. De például a panyesz az, ott nem tudsz olyat mondani, amit ne enne meg. Emlékszem az óvodás élményünkre, ő lett óvodás, ismerkedési nap, és én előtte való nap csináltam otthon fokhagymás olajos rákot. tudod, ez tök, nem egy nagy cucc az.
És milyen finom.
És milyen jó, oké. És hát a Mukika érted két pofára zabálta, hogy apa, ez fantasztikus, és az óvodai ismerkedő napon az volt, hogy akkor kinek mi a kedvenc étele. És akkor mondták tőled, hogy tejbegríz, vajas kenyér, Mukika pedig mondta, hogy a fokhagymás királyrákot szereti, hogy nálunk az nagyon sokat van. Tudod, bementük, és akkor így kérdezte a óvónéni aztán, hogy hát, hogy ez tényleg így van-e. Mondtam, hogy nem, most volt, tehát mi is eszünk varas kenyeret is, meg nem tudom mit, csirke mellett is, de azért nálunk nagyon sokféle étel előfordul, ez most egy jó élménye volt a lányomnak pont tegnapról, úgyhogy bocs, ha bármit is tönkretettünk ezzel, hogy a gyerek benyögte, hogy a fokhagymás rákot szereti.
De egyébként az éttermedbe hozol haza a kajákat, recepteket, amit útközben...
Nem nagyon, mert mi magyar, alapvetően magyar étterem
és saját magatoknak
vagyunk. Persze, az persze. A botargás tészt az például azóta is dübörög. Nem nagyon lehet itthon, de bár most már ez nem igaz, mert van egy-két olyan delikát bolt, ahol lehet kapni is, de én akkor mondom, egy kilót hoztam. Tehát egy hónapokig botargás tésztát ettem, érted, reggedébe este, megosztogattam a haverjaimnak. De van egy csomó, például Kambodzsából, az egy ilyen legátlagosabb kambodzsai kaja volt, tudod, ananász ketté vágva, meg is megtöltve, rizs, de egyébként zseniális, friss koriander, hát én egy hektárt hajlandó vagyok legelni bele, imádom.
A koriander olyan, hogy vagy nagyon szereted, vagy nagyon nem, és hogyha ha nem szereted, akkor meg...
De tudod miért?
Azt nem tudom, hogy miért.
Genetikailag van kódolva benned. Igen, tehát vagy imádod, vagy nem fogod soha megenni.
És hogyha nem, akkor viszont, ha egy darab is benne van, akkor nem eszed meg.
Akkor nem eszed meg. Így van, így van. Mi azok vagyunk, akik... Aha. Tehát nem is lehet rajta változtatni. És akkor azt ugye az összekockázott ananászt, főtt rizssel, valami hússal, kesúval, nagy kesudiókkal ugye összeforgatja a zöldségek, és akkor visszatölti a ízébe az ananászba. És... jó fűszeres, meg szójaszószos, meg mindent ráöntenek ott, amit találnak. Azt például rendszeresen imádják a srácok, és kérik is. Pedig ők nem voltak ott, akkor még panyesztot gyártottuk le. Uh-huh. Igen. Tehát, hogy még neki nincs erről élménye, de hogy azt imádják. Persze, van egy csomó ilyen kaja. Ja.
Van olyan alkohol, amit útközben szerettél meg?
Hát, azért a nevemmel, meg a híremmel ellentétben én nem vagyok egy ilyen hétköznapi ívó ember. Ugye a műsorban állandóan az van, hogy a Jani spúr, a Balázs szép, a Feri pedig részek. Tehát, hogy,
Nem inkább neked az van, hogy eszel.
Hát meg
az evés.
Nekem a buli, tudod, én nagyon szeretem a közösségi programokat, de nagyon, amit a másik két fiú talán egy picit jobban elkerül, mint én, de hogy én a faluba is most elindított, ott van két étterem, ami egy kézben van, és ők ugye elkezdtek ilyen kulturális programokat csinálni Velencén. Tudod, most jött két hete a mitén a Halász Judit, és akkor elmész egy ekkora hely, mint ez a szoba, alig nagyobb az étterem, tehát 20-an férünk el, és akkor van egy vacsi, közben ott a művésznővel beszélgetnek, van egy moderátora ennek, most ma jön pont a Weiser Alinda, oda is megyünk, van borklubunk, van, érted? Hogy zajlik valami, hogy azok az emberek, akiket egy légtérbe élsz majdhogy nem, de egy utcában, vagy egy falucskában, vagy egy városban, azokról tudj valamit, mert ő az, aki lehajolhat, érted, hogyha ha megállt a szíved az utcán, és ő az, aki meg tud menteni, vagy ha segítségre van szükséged, akkor ő az, aki oda jön.
Erre most hajlottam egy nagyon jót, hogy csinálnak egy ilyen tesztet, hogy mennyire fogod túlélni, hogyha bármiféle katasztrófa lesz a jövőben, és első kérdés, hogy hívják a szomszédodat.
Így van. Igen. Na, szóval, és ezeket nem tudjuk. Tudod? És építgeti mindenki a izéjét, a kis életét, hogy még egy nagyobb színes tévét vehessünk meg, még nagyobb házba költözzünk meg. Olyan fúri, hogy egy, na de már ez megint nem ennek a utazási izének a része. Szóval, hogy rólam van egy ilyen kép, azért én nem, tehát hogy most hazamegyek, akkor nem az első, hogy kipukkantok egy üveg sört vagy valami bort, sőt, nem is nagyon szoktunk így hétközben, de hogy... Hát nyilván ezeken mindenki túlesik, az Úzón, a Rakin és az összes unokatestvérén, amit Ánisból érted, meg lehet csinálni. Grappa Olaszországban, azt például nagyon megszerettem, ugye az ő pálinkájuk, a szőlőpálinkájuk, azt én például nagyon bírom. Én borokat nagyon szeretek kóstolni, kinn is kézműves söröket, de így, hogy valamit mondjuk én így elraktam az agyamba, nem tudom honnan, és azt én keresem, hogy azt ihassam minden nap, vagy mit, minden héten egyszer, az úgy nagyon nincs. Mm-hmm. Nincs. De ugyanúgy hozzátartozik szerintem a nép megismeréséhez az is. Persze, itt a kultúra. Persze. De egyébként én nem vagyok jó semmilyen nyelvből, magyarból is csak törve, a béka nálunk a nyelvőt szoktuk a tolmácsként túlszul ejteni, de hát van olyan, amikor most például ugye mi hárman mentünk ezen a bringa túrán, mert a béka külön hozta a lakóautót, amit mondtam neked, és akkor ott volt olyan, hogy nekem igenis az el kellett gagyarászni angolul, ami hát, hogy is mondjam, kicsit baltával falagott, a lányom sírva röhögött, hogy apa, mert ő viszont nagyon jól beszél. De
nem ő kért.
De őt mindig azt szoktam csinálni, csak tudod azt, hogy állandóan előre tolod a gyereket, mert ő jó benne, az oké, de pont, hogy egyrészt vicces, tehát hogy sírva röhögtünk rajta, hogy apa angolul beszél, és akar kérni egy kólát, meg egy jégkrémet, ami hát nem egy nagy tudás, ugye, de ez nekem sajnálatos módon eddig elmaradt az életemben, valahogy nem vettem rá magam, nem tettem bele elég energiát egész pontosan, és úgy is meg lehet oldani. Tehát oké, van, ami ennél nehezebb, mint hogy kérni egy ásványvizet, vagy egy kólát, de ez például visszavetheti azt, aki azt mondja, hogy én nem akarok ilyenbe belemenni, hogy bizonytalanság van benne. Mi magyarok egyébként se vagyunk túl erősek tudod ebbe a kommunikációba, meg a segítségkérésbe, ami egyébként a világon egy csomó helyen meg tök normális. Hogy itt van egy csávó, kérdez valamit, akkor segítek. Persze. Most ide kimész, megint belváros, hogy ne haragudjon, hogy nem vagyok ide, nem tudok segíteni, nem, nincs nálam apró, nem. Azt akarom megkérdezni, hol a bazilika, te birka. Érted?
Ja. Az Albániát azt nagyon gyorsan lekerekítettük, esetleg van még ott valami, amit elmesélnél?
Hát...
Magáról Albániáról.
Figyelj, mondom a legfontosabb, nagyon szemetes, tehát például aki az, embertelen a szemét. Kicsit azt tudom hozzá hasonlítani, ha voltatok ilyen sivatagos országban, Egyiptom, Jordánia, ezek a tömegturisztikai helyek, ahol a sivatagban álló egy szál fán, ugye van általában két kecske, ami eszi a fát, de úgy, hogy fönt rajta, és nájlon zacskók vannak rajta, amit odafújt a szél. Na, ezzel ők nagyon hadilábon állnak. Egyrészt magával a kezelésével is a szemét problémának, másrészt a mentalitás, a hozzáállás. Tehát, hogy ott például fönn a hegyekbe is volt olyan hely, ahol mész a szerpentinen, besírsz olyan a táj, gyönyörű minden, és lenézel, és látod, hogy oda van leborítva a közösségi szemét, tehát, hogy azt föl kell tudni dolgozni, hogy az sajnos ilyen. De a táj szépsége, a tenger, az emberek jó szívűsége, azt mondom, az mindent visz. Nagyon kevés épített emlékük van, ugye, mert ez egészen 1910-valameddig, ugye ők az Oszmán Birodalom része voltak, tehát hogy Törökország csatott területeként érdegéltek, és gyönyörű helyeik voltak, gyönyörű épületeik voltak, gyönyörű városaik. Jön a beszélgetésben már említett Enver Hodzsa, aki gyakorlatilag a szülőfaluján kívül, meg még talán egy-két ilyen helyen kívül mindent lerombolt. Mindent lerombolt, és a klasszik szocialista építészet fantasztikus remekeit húzta föl helyette. Minden városban találsz az egy-két néznivalót, mondjuk mi nem voltunk a fővárosban, de elég sok mindent végignéztünk, tehát mi az elejétől végig az egész országot.
Egészen délig lementetek.
A legalsó csücsökig, így van, a legalsó csücsökig, és akkor ott jöttünk vissza aztán. Tehát abban viszonylag vissza, tehát Horvátországban a legkisebb faluban is van egy aranyos kis központi rész, ahol van egy 1500-ba épült kis kápolna, találsz 6 házat, ami a nagy termésküből van kirakva, vagy a Osztrákia, hogy a szomszédokat mondjam, ahol ugye mindenütt vannak középkori házacskák, vagy 18. századból házacskák, tehát jó érzés, ez ott kevéssé van meg, de maga a kaland, maga a természetnek a látvány, az meg mindennél kárpótol. Tehát mi nagyon érveztük. Én bármikor visszamennék még egy körre.
Uh-huh. Azt hallottam, ott forgatnák az indiános filmeket, a Vinetú filmeket?
Nem, azokat horvátok, akkor Jugoszlávia, ugye Jugoszláviában a Velebitek nevű hegységet, ha mész a horvát tengerpartra, ha nem fönt mész, tehát nem az Isztria, hanem ugye Split magasság, akkor a Velebiteken pont át kell kelned, vagy mellette mész el, ugye lefelé, és ott Gojko Mitics, a kiváló Gojko Mitics. Ott is forgatott.
És ti miért mentetek? Horvátország vagy Szerbia?
Nem, mi Szerbián keresztül mentünk, ami egyébként megint csak megér egy misét, ugye attól is félünk, mint a tűztől, meg a veszedelemtől. Fia, olyan helyek vannak, hogy sírsz. Csak senki nem tud róla. Meg ugye mi van? Jaj, a határ, meg jaj, a izé. Erre is van például egy alkalmazás, ami folyamatosan nézi a határ. Mi úgy mentünk ki, hogy hol menjünk át. Persze, beütünk Velencén reggel a lakóautóba, beröfentettünk a motort, mondom, béka, mondom a izét. Lehetséges koordinátákat, életem párja tekintsé rá, hol lehet átmenni. Mondta, hogy hol mentünk, így mentünk át. Odafele is, meg visszafele is.
Mi ott nyáron álltunk egy...
Na, egy sokat.
Kettőt,
igen,
mondjuk.
Igen. Igen, ha Szegednél mész, Röszkénél mész, biztos, hogy belefutsz. Uh-huh. Szóval mindig vannak ilyen.
Hányszor álltatok meg lefele? Hány éjszakát? Hány éjszak alatt? Vagy hány
nap alatt egyet aludtunk.
Egyet aludtatok?
Persze. Egyet, egyet.
Aha. Akkor azért nyomtátok neki rendesen. Nyomtuk.
Figyelj, az 1003 az így nem igaz, mert ugye ahova mi mentünk, mi az északi részen voltunk, uh-huh. ott a hegyekben a Nemzeti Park, az mondjuk nem volt annyi.
Az csak az 1000. A legnagyja.
Igen. És hogyha végigmész, akkor onnan a sok. Sőt, mi nem is reggel indultunk, várjál. Valamikor délután indultunk-e, 2-3 körül, akkor még Magyarországon megálltunk, kajáltunk egyet, utána nyomtuk estetán 9-ig, akkor megaludtunk valahol, reggel fölkettünk, reggeliztünk, és délután már ott voltunk a Nemzeti Parkban.
Hát akkor azt nagyon jól nyomtátok.
Jó.
Mi is este indultunk, kocsival, ami
gyorsabb egy kicsit.
Igen, egy kicsit gyorsabb, és Montenegró mentünk, és mi másnap este, már sötétedés után érkeztünk oda.
Mit csináltatok?
Keresztül mentünk valami Nemzeti Parkon, és ott láttuk az erdőtüzeket, meg minden. Meg mi is belefutottunk ebbe, hogy megyünk a főúton, és egyszer csak Murvás úton megyünk. Ja, és
Figyelj, ez majdnem végig autópálya.
Mi lejöttünk, mert ugye Montenegróhoz le kellett kanyarodni aztán.
Ja.
De hát imádtam ezt a Balkánt, hogy ilyen dolgok történnek.
Jó, tényleg jó. Még egy kicsit az egy Európa közepén, vagy egy kicsit attól, nem tudom, jobbra, ha szemből nézed, még van egy érintetlen terület, ahol tényleg egy picit azt tapasztalod meg, amiről nekem szólnia kéne a világnak. Tudod, hogy valami olyan, ami nem a megszokott. Nem az interkontinentális reggeli.
A végére összetudnád nekünk foglalni, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki igazán élvezze a lakóautós utazást?
Tehát aki szereti egy kicsit a komfortzónáját úgy átlépni, hogy mégis komfortos marad. Ezek a cuccok, ezek a lakóautók olyan szintű extrával vannak felszerelve, hogy jobb, mint egy átlagos szállodai szoba. Tehát, hogy úgy kapsz komfortot, hogy ugyanakkor kapsz mellé egy kis melót is, mert ezt vezetni kell, mert be kell dugni a konnektort a falba, hogy legyen benne áram, de van annélkül is egyébként. De mégis komfortos maradsz, tehát nem egy beázós sátrat kell cipelned a hátadon és a földön aludni, hanem nagyon komfortosan, de mégis a komfortzónán kívül mozogva tudsz élni benne. Azoknak való, akik nem szeretik, hogyha megmondják nekik, hogy mit csináljanak az életbe, megfelelő módon vannak elképzeléseik, vagy megfelelő módon van lazaságuk ahhoz, hogy elinduljanak valahova, mert úgy is lesz valahogy. Úgy még sose volt, hogy ne lett volna valahogy. És lazák. Azoknak való, akik szeretik a mérhetetlen szabadságot. Tehát, hogy oda megyek, megállok, ha nincs, akkor tovább megyek, megnézem, megélem, szeretem. Minden ilyen embernek való a lakóautózás. Aki ezek között talál olyat, amire azt mondja, hogy de már most, ha mondjuk abban a kempingben nincs hely, és nekem még 40 kilométert kell vezetni, akkor én ezt nem fogom kibírni, akkor ez nem a te sportod. Akkor engedd el, hagyd a francba, nem érdemes vele foglalkozni. Ha azt tudod mondani, hogy ez nekem egy új kaland, hogy 40 kilométerrel arrébb megyek, akkor tiéd, akkor nem is kell gondolkozni rajta. Nekünk pont ezt a mérhetetlen szabadságot adja, és az óriási kalandot, és ezzel mindent elmondasz szerintem.
Jól, Feriket, köszönöm szépen.
Én köszönöm, ha végighallgattátok.
Mindenképpen.
Szívesen, bármikor.
Köszönjük szépen, élveztem.
Én is köszönöm, szevasztok.
Feri a lakóautókat a VPT karavántól bérli, akikkel a megelégedettségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy visszajáró vendég. A bérlési lehetőségekről a cég weboldalán tudtok tájékozódni. Nevük még egyszer VPT karaván. weblapcímük pedig a wpt-caravan.hu. Linket megtaláljátok a leírásban. Na, kinek jött meg a kedve egy kis lakóautózáshoz? Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy álltok ehhez az egészhez. Gondoltatok már rá, de még hiányzott az elhatározás, esetleg már volt is szerencsétek így utazni, vagy már biztosan tudjátok, hogy ez nem nektek való. Bármi is, az kíváncsi vagyok rá, úgyhogy meséljétek el a Facebook zárt csoportban, ahol már lassan 2000-en leszünk. Ha még nem vagy tag, a linket megtalálod az epizód leírásban, vagy keresd Facebookon az utazási podcast zárt csoportra. Mindenkit várunk szeretettel. Ne felejtsd, te is tehetsz azért, hogy az utazási podcast még jó sokáig fennmaradjon. Amennyiben a műsor értéket terem számodra, és lehetőséged van rá, úgy te is támogathatod a podcastet havi szinten. Ennek módját megtudhatod a podcast Patreon oldalán, címe patreon.com/utazási podcast. Köszönet a már meglévő Patreon állóimnak, illetve külön köszönet Nidáné Pókévának, aki egy egyszeri támogatást küldött nekem. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgasd vissza a korábbi részeket is, mert ezek a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Az interjúhoz technikai segítséget nyújtott Cseh András, engem pedig Mátai Andrásnak hívnak. Remélem, hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.